Ez a csoda megmutatja Isten irgalmát, nagy lehetőségét azokkal szemben, akik nyitottak rá. Az Úr szánja tömegek és kielégíti minden szükségét, betölti minden vágyát, először a lelki, utána a testi szükségleteket is. Az Úr az, aki táplálja az ég madarait, aki megszaporítja a föld terhését, hiszen már nem annyira látványosan, nem minden egyes évben, minden aratáskor megcsodálhatjuk a csodálatos kenyérszaporítást, hogy néhány magból táplálja az egész emberiséget. Hát aki így gondoskodik még a madarakról, az állatokról is, hogyan feledkezhetne meg saját gyermekeiről? Azonban a csodálatos kenyérszaporítás még előképként rámutat az eukarisztia, az oltári szentség és a papságnak is a szerepére. Tudnélik, a kenyeret az Úr Jézus az apostolok közvetítésével hozta ki. Az apostolok nem a saját maguk által készített eledel adják oda a népnek, hanem azt az eledel adják tovább, amely Jézustól jön. A papságnak is a feladata nem az, hogy a sajátját adja, hogy a saját kreativitásából, kultúrjéből merítsen újdonságokat, érdekességeket, hanem egyszerűen egy közvetítő, az adott kincsnek a továbbadója. Nincs jog a saját tanítást kitalálni, engedményeket adni, például az erkölcsi követelmények, vagy a szentségek hozzáadó járulás feltételeinek a terén. Sajnos ma tragikus, hogy nagyon sokszor mi papok túlságosan is úgy kezeljük az Isten titkait, mintha ez a saját portékánk lenne, így csúnyán fogalmazva. Tehát minden plébánián, minden papnál más követelmények, más tanítás, más elképzelés van a lelki életet, a keresztény életet illetően. Hát kezdve attól, hogy milyen föltételekkel lehetséges a keresztelés, az első áldozás, vérvállás, házasságkötés, egészen addig, amikor a nyomtató székben teljesen ellentétes és más módon ítéli meg az egyes helyzeteket az egyik pap, mint a másik pap. Előfordul, hogy valamelyik föloldozásban ott is, ahol az egyház ezt nem engedi, mert ő úgy érzi, hogy már felkipásztori szempontból ez most indokol. Pedig hát pontosan ez a lényeg, hogy a pap legyen akár egy főpap, legyen akár a legfőbb főpap, a pápa is, nem ura a hitnek, az egyháznak, a hitletétedének, hanem egyszerűen csak szolgál. Az Úr Jézus a szentségek forrása és elsődleges kiszolgáltatója, és ő a tanításnak is a forrása. Tehát a tanítást azt lehet magyarázni a mai körülményekhez, ugye igazítva, vagyis hát a mai problémákra válaszolva, a mai ember nyelvezetén fogalmazva, de nem lehet más tanítani, mint azt, amit az egyház 2000 éve folyamatosan tanít. Hányszor várják el, hát nem csak a ateista sajtó, még a látszólag aktív és gyakorló hívők is azt, hogy hát az egyház hierarchia dogmát döntsön, valamiképpen a múlt békjóit ugye oldja fel a mai modern élethelyzeteknek megfelelően. Pedig testvérek, erre nincs felhatalmazás, hogy az apostolok is, tehát pontosan azt a kenyeret kapták tovább, amit kaptak az Úr Jézus Krisztustól. A tanítás mellett azonban az apostolok majd az utolsó vacsorán fölhatalmazást kapnak arra is, hogy az ő testét is gondozzák és kiosztják. Tehát kik azok, akik részesülnek az égi kenyérből? Azok, akik kimentek Jézushoz a pusztára, és három napig éjségükről, gorgonyodukról megfeledkezve hallgatták őt. Vagyis csüntek az ajkán a szavaim, mindennél többre tartják az ő tanítását, még a földi élet ételnél is fontosabb számukra a lelki eleve. A szentáldozásnak is a feltétele ez a fajta elszakadás a mindennapi kimenni a pusztába, elkülönülni a világból. Hát ezt teszünk kicsiben mindig, amikor kielődünk a templomban. Mégpedig időben, kicsit korábban, a szemmise előtt pár perccel legalább, hogy elszakadjunk a világ zajától, hogy ráhangolódjunk az Isten világára. Aztán, hogy az ő igényét is befogadjuk. Tehát ismét és ismét szoktam ezt hangsúlyozni minden ellenkező hírezeléssel szemben, hogy a szemmise az nem csak a fölajánlástól kezdődik, a lényegi rész, mert egyesek ilyen minimalista módon értelmezik, és még a hagyományhűség pecsétjét is ráteszik erre a körfogásra. Szemmise első tanító része az olyan laza bevezető, ami lehet észlelni, de nem olyan pontos. A fölajánlástól van igazán a lényeg. Ez rendkívül szűkkebbű, rendkívül méltatlan azzal az Istennel szemben, aki az örök élet igényben akar táplálni minket, és aki azt kívánja, hogy mi ezt befogadjuk, és ez legyen az eukarisztia mellett a mindennapi eleve. Tehát nem fölösleges a szentségben a tanító rész. Folyamatosan erre szükségünk van, ahhoz, hogy az égi kenyérre, az oltári szentségre is előkészítsük a lelkünket, hogy fölássuk a lelkünk talaját, hogy az valóban termékeny legyen. Mert az oltári szentség az nem valamiféle automatikusan ható fájdalomcsillapító, valamiféle gyógyszer, amit elég csak bevenni, és aztán magától hat, hanem csak úgy fog hatni, úgy fogja megteremni bennünk a lelki gyümölcsöket, hogyha mi előkészülünk és együttműködünk. És ennek nagyon fontos része az Úr igényének a meghallgatása. És aztán ugye a szentmise után megint hálát adni. Tehát nincsen annál bensőségesebb pillanat, annál intimebb találkozás az Úrral, mint amikor a szent áldozásban a lelkünkbe tér. Hát ne engedjük, hogy ez folyjon ez az időszak, hanem valóban ezek a legértékesebb percek, amikor úgy beszélhetünk az Úr Jézussal, hogy ő ott van közvetlenül a lelkünkben, és úgy fordulhatunk a mennyei Atyához is, hogy velünk együtt az ő egyszülött fia is, az ő szeretett fia beszél hozzá. Tehát a hálaadás, a bensőséges imádságnak az ideje a szentáldozás utáni időszak. És hogyha mi nem vagyunk az Úrral szünkebbülye, hanem időt számunk rá, hogyha minden személyes kapcsolatnál több energiát, időt, figyelmet szentelünk neki, akkor ő nem marad adós, hanem sokszorosan visszaadja a befektetett energiát. Sőt, az Úrra fordított idő az a legjobb, leggyümölcsöző befektetés az életünkben, mert abba fektetünk bele, ami az örök életünket, az örök boldogságunkat szolgálja. Éppen ezért olyan nagy fájdalom látni a korunkban különösen is elszaporodott hanyagságot az eukarisztia körül, a felszínességet, a közöny, a késés, a korai elmenés, a nem odafigyelés, az, hogy mint egy ilyen rutinszerűen veszünk magunkhoz az oltári szentséget, anélkül, hogy tudatosul, hogy ez nem egy tár, nem egy valami földi elemel, hanem ez egy személy, egy Isten személy, aki a legnagyobb megtiszteltetésben részesít minket, amikor meghív minket asztalához. Nem lehet gyors ételnek módjára részesülni az oltári szentségben. Berohanok, megkapom az étel, kirohanok és megyek a dolgom után. Ez rendkívül méltatlan és sérelmes az Úrral szemben, a mi számunk, a lelkünk számára pedig végzetes lehet. Igen, testvérek, az oltári szentség a legnagyobb ajándék, de csak úgy tudjuk azt megtapasztalni és megélni, hogyha kell úgy is kezelni, hogyha valóban megadjuk a módját annak, hogy felkészüljünk az Úrral a találkozásra, valóban csúcspont a szentáldozás, de a csúcsra fel kell érni, szépen fokozatosan megmászta az emelkedő, és utána szépen fokozatosan le is kell jönni. Tehát nélkülözhetetlen a méltó előkészület és a hálaadás. Enélkül nincs gyümölcs, és itt is sokkal inkább kell törekedni a minőségre, mint a mennyiségre. És aztán még egy fontos dolog a mai evangélium kapcsán, hogy hát miután betöltötte ugye a népnek, a tömegnek a lelki szükségleteit, lelki vágyait az Úr, akkor ugye a földi vágyaitól, szükségleteitől is gondoskodik ugye. Most úgy beszéltünk a kenyér kiosztásról, mint az eukarisztiának az előképéről, de szó szerint is azért elvégezhetünk róla, mint a földi éjségnek a csillapításáról. Tehát nekünk bízni kell az Úrban, hogy ő látja a mindennapi földi apró cseppő gondjainkat, szükségleteinket is, és nem fog minket magunkra hagyni a földi gondjaink közepette sem. De mi a földvételeknek, hogy megtapasztaljuk az ő csodálatos beavatkozását a földi szükségletek terén is. De először is az Úr Jézus ugye, amikor összegyűjtötte azt a pár kenyeret és halat, feltekintett az égre. Tehát tudatosult, hogy minden jó Istentől jön. Aztán hálát adott. Tehát, hogy minden apróságért is legyünk hálásak. Ne gondoljuk úgy, hogy ez nekünk automatikusan jár. Minden ajánlat. És ezt fejezi ki mondjuk az étkezés imádság is. Aranyszájú Szent János mondja, hogy az az asztal, ahol imádsággal kezdik az étkezést, és azzal végzik, ha soha nem fog hiányt szenvedni. Aztán az Úr megáldotta ezt az elemet, hiszen Isten áldása az, ami minden megszabad. És a végén, amikor jól laktak, összeszedték a borságot. Tehát aki a keveset nem becsüli, aki gazdagod, az a nagyot sem érdemli. A nyomor oka, a szegénység oka leginkább a pazarlásnak a civilizációja. Hogy mindent ilyen egyszer használatos, eldobhatóként fogunk föl. Azt gondoljuk, hogy hát a földnek, a természetnek a forrásai kimeríthetetlenek. Pedig hát pont most ez az energiaválság, amiben benne vagyunk, ez mutatja azt, hogy bizony-bizony ezek a források nagyon is végesek, és minél gátlástalanabbul, minél felelőtlenebbül emészünk föl őket, annál gyorsabban kifogynak, és hát így készítjük elő a nyomor és a nélkülözés. Mennyivel fontosabb lenne tényleg a kicsit is megbecsülni, a kicsit is nagy odafigyeléssel, racionálisan beosztani Isten iránti hálával, és még a morzsákat is összeszedni, megbecsülni. Arról is beszél nagyon sokszor az evangélium, hogy a felesleg, amire már nincs szükségünk, az a szegények. Tehát, hogy meglegyen bennünk az a lelkület, hogy ingyen kapunk, ingyen is hagyjuk. Tehát, ahogy mi az Istennek a koldusai vagyunk, és ahogy mi kérjük, hogy meghallgassa a kérésünket, és ingyen adjon nekünk, mi is legyünk képesek így adni másoknak, akik rászorulnak. Hiszen a világ az, amellett, hogy persze van magántulajdon, és jogos a magántulajdon, de azért alapvetően a világ az egész emberiségnek szánt ajánlni. Tehát nagyon-nagyon fontos itt is az igazságos elosztásra törekedni. Nem úgy, hogy egyesek fölhalmoznak mértékenkelő, másoknak pedig az elemi szükségeteire sincs meg a megfelelő. A nép fölajánlja mindenét, amilyen volt. Két kenyeret, és ugye hát ebből lesz majd a két kosár maradéka. Hetes a teljes szám. Tehát mindent oda kell adni, míg hogyha a földi forrásaink, a földi képességeink nagyon szűkösek is, de nagyon fontos ez a teljesség. Gondoljuk a szegény asszonynak a két pillérére, hiszen ő többet adott látnivalóra, mindenit odaadta. Minden képességünket nekiadni, hogy minden ajándékot elnyerjük, még pedig kulcsot tudunk mértékben. És hogyha ezeket elsajátítjuk, és így bánunk, ilyen megbecsüléssel, ilyen alázattal, ilyen hálával a földi ajándékokkal, a földi javakkal és az örök javakkal is, akkor valóban megvalósul ez a Szent Lecke tanítása, hogy Krisztussal újjászülessünk, hogy új emberekké váljunk, hogy az új feltámadott valósággal járjunk, és ezáltal valóban megtapasztaljuk azt, hogy már itt a Földön